Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Jelentsétek meg, tudassátok azt, terjesztétek a föld végső határáig, mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját. Amen. Testvéreim, magasztaljuk ünnepi Isten tiszteletünkön Urunkat, 105. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Folytassuk Isten magasztalását énekszóval, 274. dicséretünket énekeljük, ki Istenének átad mindent.
Amen.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A 11. rész utolsó verseiből olvasom a 19. verstől a szakaszt. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába, előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éjnyűség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy azt szerint, amint kinek-kinek módjában áll, valamint segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által tele van szívünk hálával a Te csodálatos ajándékaidért. Dicsérünk és magasztalunk Téged azért, mert Te adod az életet. Dicsérünk és magasztalunk Téged, mert most láthatjuk, ahogyan a természet is egyik pillanatról a másikra megfrissül. Látjuk szinte átmenet nélkül a tavaszból a nyarat. Halljuk most is a madarak csicsergését. Hálásan köszönjük Neked, Urunk, amikor csendesebb esőt adsz, és könyörgünk azért, hogy, Urunk, ne legyen romlás a mi világunkban és környezetünkben a természet pusztítása miatt sem. És hálásan köszönjük Neked, Urunk, az új életet, hálásan köszönjük Neked, Urunk, ha valaki hozzád fordul, megköszönjük Neked, ha valaki veléd veti bizodalmát, és Neked szenteli életét innentől kezdve. A mai napon is hálásan köszönjük Neked, hogy felbuzdítottad a mi testvérünket, Tündét, hogy eljöjjön ebbe a közösségbe, azért, hogy konfirmáljon, hogy gyülekezetünk tagjává lehessen. Őrizd meg őt, Urunk, ebben a szép szándékában, növeld az ő hitét, szerettei körében kérünk. És imádkozunk azért, Urunk, hogy amikor ünneplésünk és hálaadásunk van, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy mennyi mindent köszönhetünk megváltó Urunknak, Jézus Krisztusnak, kereszten hozott életünk való áldozatáért. Bocsásd meg, Urunk, a mi hűtlenségeinket, amelyel távol maradunk tőled. Bocsásd meg, Urunk, azokat a szavainkat, amelyeket már rég megszegtünk mi magunk is, és visszavontunk. Bocsásd meg, Urunk, kérünk, azokat a tetteinket, amelyekkel embertársainknak kárt okoztunk, akár csak az elmúlt napokban, órákban. Imádkozunk azért, hogy a Te szent lelked legyen itt a mi gyülekezetünk közösségében, igéd magyarázatában, szálljon reánk teljesen, hogy megértsük akaratodat, szándékodat, legyen megtérés a mi közösségünkben. Imádkozunk, Urunk, szent lelked vigasztalásáért, vezetéséért, mindenütt, ahol most vagy, a későbbiekben is megszólal a te szavad. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 234. énekünket énekeljük első verszakában. Két segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott szentleckében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részében, a 26. verssel kezdődő szakaszban. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába, előállt egyiküknél szerint Agabos, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy az szerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, egészen izgalmas napokat élünk meg, és egészen izgalmas, ahogyan Istenünk igéje formál és keres bennünket az apostolok cselekedetre írott könyv lapjait olvasva. Hiszen látjuk mindannak a beteljesedését, amit a feltámadott Jézus Krisztus ígért az övéinek. Mennybe menetele előtt közvetlenül azt parancsolta, azt mondta a feltámadott élő Isten, hogy a tanítványok ne menjenek el Jeruzsálemből, várják meg a Szentlélek ajándékát, és ha megvárják Isten szent lelkét, a bennünk munkálkodó Istent, akkor majd tanúi lehetnek először a legszűkebb körben, Jeruzsálemben, mondjuk a mai szóhasználattal otthon, Júdeában a szűkebb környezetben, Samáriában az ellenségnek, az ellenfeleknek a földje, és tanúk lesznek a föld végső határáig. A feltámadott élő Krisztus ezt ígéri az övéinek, hogy lesznek tanúi a föld végső határáig. És persze tudjuk azt is, hogy aki Jézus Krisztus követőjévé válik, annak a szívében is megfogalmazódik a tanúságtételnek a szolgálata. Van bennem most némi izgalom, bizonytalanság is, megvallom őszintén. Tegnap este kaptam egy örömhírt, egy e-mailt, valamikor 21 óra 30-kor, és ebben az egyik testvérünk leírta, hogy a múlt héten egy pomázi testvérünk leírta egy férfi, múlt héten evangelizációs sorozaton vett részt, megtért, és szeretne életéről bizonyságot tenni, kérdezi, hogy mikor. És azt válaszoltam neki, hogy akár holnap is. Azaz, a bizonyságtétel miatt van bennem még egy pici bizonytalanság, mert válasz nem érkezett, hogy lesz-e most bizonyságtétel a pomázi istentiszteleten, de akit Isten megszólított, akit Isten a kezébe vett, annak a szívében rögtön megjelenik az a fajta késztetés, szándék, hogy szeretne erről szólni. Szeretné ezt elmondani. Íme milyen jó, hogy ezt megtapasztaljuk ma is. Hogy az Isten szeretete megtérésre indít embereket, és erről valaki szeretne szólni. Szeretne tanulja lenni. Nem a saját életének, hanem az élő Istennek. De tudjátok, arról is beszéltem már ennek az évnek az elején, valahogy átszaladt rajtam Calvinnak az a gondolata, hogy mi legtöbbször az Istennel való találkozásunkat azt nem az ő szeretetéből értjük meg. Nem abból, amikor süt ránk az Isten világossága, amikor hordja a mi életünket, amikor bátorít, amikor buzdít, amikor olyan jó, hanem akkor, amikor nyomorúságunk. Ez egy belső biblikus lélektani szükségszerűség és belső törvényszerűség, hogy vagy az Isten szeretetének a harmadcsepjei visznek oda hozzá, vagy a nyomorúságunknak a könyvzámora. És bizony, valljuk meg őszintén, hogy az apostolok cselekedetei írott könyv, a pünkösd utáni történetet vizsgálva, azt mondja, hogy a nyomorúság szüli az új életeket. Az üldözés szüli az új életeket. És mennyire aktuális megint csak Istenünk igéje, mert hogy arról hallunk, hogy most már nem Samáriában szól az ige az ellenfelek között, hanem a Földnek egy távolabbi pontján, Szíriában. Napi sajtóhír, a szíriai hír. Hát erről a vidékről beszél most itt az apostolok cselekedetéről írott könyv. Antiókiáról. Azokról a településekről, ahol háború van. Amire már azt mondják, az egyébként mindenfajta véres játékhoz edzett gyermekeik is, látva a képsorokat, hogy ez szörnyű, amikor egy-egy képet látunk Szíriáról, hogy mi is történik ott, ahol a pogány kereszténységnek a bölcsője van. Hadd mondjam így, ahol a mi kereszténységünknek a bölcsője van. Ahol ugyanolyanok, akik távol voltak Isten ószövetségi szövetségétől, megtérnek, megtelnek Szentlélekkel. Nem várt eseménysorozat következménye ez, valljuk be őszintén. A jeruzsálemi keresztjének, a jeruzsálemi gyülekezet 2000 évvel ezelőtt egy prosperáló gyülekezet volt. Egy jól működő gyülekezet volt. Egy olyan gyülekezet volt, amelyről azt mondták, hogy ott egymást szerető emberek laknak, de eszük ágában nem volt feladni Istennek ezt a belső komfortját, hogy nekik jó. Jön egy sokk a gyülekezetben, Istvánnak, a szolgálónak, egyik előjárónak a kivégzése, és mindenki szétszélet. Hatalmas üldözés kezdődik Jeruzsálemben. Azaz, bocsássátok meg, lehet, hogy Isten káromlás, amikor mi hozzászokunk a magunk kényelméhez, akkor Isten a gyülekezetet is sokkolja. És azt mondja, ez így nem maradhat tovább. Küldetésünk van, tanúságtevők vagyunk, akkor nem kényelmességet vár tőlünk Isten, hanem az ő szavának továbbmondását. Adjunk hálát azért Istennek, hogy nálunk nincs ilyen keresztény üldözés, mint ami Szíriában. Adjunk hálát Istennek, hogy nincs olyan nyomorúság most a mi vidékünkön, mint amely nyomorúságról beszél itt az ige, hogy éhínség támad, hogy megjövendőlte Agabot, és hogy ezt Lukács, amikor leírja, akkor már úgy beszél róla, hogy ez következett, hogy ennek a kézzelfogható nyomai ott vannak Jeruzsálemben, látták a saját idejükben. És ez a nyomorúság arra bátorított és arra buzdított mindenkit, olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Akik a maguk bölcs tanácsa szerint nem mentek sehova, azokat Isten küldte. Akikben nem volt elég bátorság és odaszántság, esetleg nem tudták, hogy mit kezdjenek az évszázados ellentétekkel, hogyan bontsák le ezeket a falakat, azokat elindította Isten, és így jutnak el Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Milyen szép, hogy ezekben a gyülekezetekben, ezekben a településekben lesznek Krisztusnak követői. A mai alkalommal megpróbálom még néhány mondatban összefoglalni azt, hogy kik is ezek a követők. Milyen is a Krisztus követőknek a serege. Lajos bácsi az istentisztelet kezdete előtt azt mondta nekünk, azt mondta nekem, hogy amikor ő járt felkészülésre, konfirmációra, akkor bizony állandó kérdés volt, hogy no, mondjátok meg, gyerekek, hogy hol nevezték először keresztényeknek a Krisztus követőit. Itt olvasunk erről. Itt olvassuk először ezt a szót, hogy keresztény. Én szeretném a szívetekre helyezni most ezt a szót. A Krisztus követésről szól ez az elnevezés. A Krisztus nevéről jegyeznek el valakit. Bennünket. Azt mondja az ige, hogy Krisztuséi vagytok. Azt mondja a mi hitvallásunk, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Szép a mi magyar nyelvünk, hogy belehalljuk a kereszt szót is, de ez a kettő nincs szoros összefüggésben. Krisztusról beszél a keresztény, vagy a keresztény kifejezés. Egyébként ebben a vitában nem szeretnénk mi most hosszasan mérlegelni a helyzetet, de ki kell mondanunk, hogy egészen a 18. századig, az eleink, azt a kifejezést használták, hogy keresztény kifejezés. Szláv közvetítéssel, a kristján szóval érkezett meg hozzánk, és ezt a szót, a keresztény kifejezést használta még Pázmány Péter is, és ezt a szót használta Káldi György is, amikor lefordította a római katolikusok első teljes magyar nyelvű bibliáját. Nincs ebben vita. A 18. századig Magyarországon mindenki a keresztény szót használta, aztán később a hitviták kapcsán jelent meg az a fajta különbségtétel, főleg az ellenreformáció idején, amely a keresztény és a keresztjén kifejezést szembeállította egymással. Mit jelent mindez? Húzzuk alá többször, hogy keresztjének azok, akik Jézus Krisztus követői ebben a világban. Néhány helyen még előfordul ez a kifejezés az Új Szövetségben. Pál apostol leveleiben többször olvassuk, keresztjén egyház összefüggésben, de ezen kívül két jellegzetes gondolatot hadd emeljek még ki. Az egyik az apostolok cselekedeteiben olvasható, amikor Herodes Agrippa király előtt van Pál apostol, és hirdeti a Krisztust, beszél, bizonyságot tesz az ő uráról, akkor azt mondja neki Herodes Agrippa, te majdnem ráveszel arra, hogy én is keresztjénné legyek, Krisztus követőjévé legyek, hogy én is krisztusi legyek. Majdnem ráveszel arra, hogy Krisztust kövessem. Vajon tényleg ilyen ironikus kifejezés ez? Majdnem ráveszel arra, hogy Krisztust kövessem. Emlékszem, szolgatás elődöm, Sipos Bulcsú Esperes úr mondta, hogy itt a környékünkön, most szándékosan nem nevezem el a gyülekezetet, de tudom, melyik gyülekezetben szolgált, és kifelé jövet, az egyik atyafi azt mondta neki, hogy
majdnem sikerült elérnie, hogy én is keresztjén legyek. Majdnem sikerült, de nem. De mégsem, én ellenálltam, én megtartottam magamat, megtartottam az önállóságomat. Hát, testvérek, mikor a legnagyobb nevet kapjuk a magunk neve mellé, a Krisztus nevét, akkor meddig áll még ellen a mi szívünk? És azt olvassuk az igében, hogy terjed ez a kifejezés. Péter apostol első levelében, a negyedik részben a következőt mondja: ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse ezzel Istent. Mit mond? Azt mondja Péter, hogyha a kereszténységetekért, Krisztusért hátra tételt kell vállalnotok, sőt, üldözést kell vállalnotok, akkor nem szégyen ez. Nem azt mondja Péter, tegyünk egy rövid distinciót, hogyha rossz a természeted, hogyha kiállhatatlan vagy, hogyha nem lehet feled kijönni, hogyha féltékeny vagy, vagy erőszakos ember vagy, akkor ne arra hivatkozz, hogy te a kereszténységedért kapsz szenvedést. Ha a saját bűnötök miatt gyűlöl a világ, akkor nem mentség rá a keresztény kifejezés. De ha Krisztusért, akkor a boldog mondások szerint vállalhatjuk mi is, hogy boldogok azok, akiket az ő nevéért üldöznek. Mert hasonlóan tették a mi őseinkkel, eleinkkel is. Hasonlóan nevezték őket Krisztuskodóknak, inkább ezt jelenti, valamifajta gúny névvel ragasztották őket. Hát, azt gondolom, hogy legyetek ti Jézus Krisztus követői. Ez az ígének a felhívása. Isten szent lelke munkája, ez bennetek. Aztán ilyet mondunk, és ilyet olvastunk itt a közösségről, hogy a gyülekezet. Ezeket a szavakat mondja itt a Szentírás. Hogy lementek, és gyülekezet alakult. Van ennek egy görög kifejezése, nem nagyon szoktam idegen szavakat hozni az igehirdetésbe, de egy olyan szó, amit használunk. Ez az eklézsia kifejezés. Ezt jelenti a gyülekezet. Van benne egy prepozíció, ek, az azt jelenti, hogy ki, a másik pedig a kaleo ige, az pedig azt jelenti, hogy hívni. Kihívni valahonnan, valahová. Ezt jelenti egyébként az Ószövetségben a kahal kifejezés is, hogy összehívni, összegyűjteni, valakinek szavára együtt lenni. A gyülekezet szó a kihívottak közösségét jelenti. Akiket a Krisztus bizonságtétele megszólított, és akiket elhívott az emberiség soraiból. Ez az egyház. Kedves testvérek, mindig hamis látszat az, hogy egykor vagy ma mindenki keresztjén volt, vagy keresztjénné akarna lenni. Ez nem igaz. A Krisztus igazi tanítványai az őt szerető, őt követni akaró nép. Akik nem vesznek részt mindenfajta szórakozásban, és nem vesznek részt mindenfajta versengésben. Akik valóban azt mondják, hogy van egy olyan része az életemnek, amelyen nem tudok azonosulni ehhez a világhoz. Van ilyen. Nem mondhatjuk azt, hogy egy keresztény ember mindenben részese kell, hogy legyen a világ eseményeinek. És azért nem, mert egy másik néphez tartozok. Egy olyan törvényt viselek a szívemben, amely Krisztusé. Akik meghallották a szót, amit az evangéliumban olvasunk. Ő az én szerelmes fiam, mondja az atyai szózat, őt hallgassátok. És akiről János beszél, hogy aki ő benne hisz, tudnélik Krisztus van, annak örök élete van. Akik szív szerint Krisztuséhi, őket hívta el az Úr. Akiket elhívott, azok pedig elindultak ma is. Aztán, kedves testvérek, olyan kifejezést hallunk most, hogy tanítvány. Itt ebben a felolvasott szentleckében és igében szerepel. Mert a Krisztushoz való tartozásunk az nem csak abból áll, hogy egyszerűen engem elhívott, egyszer megszólított, hogy valami történt az életemben valamikor. Fontos ez a pillanat kétségtelenül, hogy kimondom, Jézus Krisztus az Isten fia, és nekem üdvözítőm, de aztán nem úgy van, hogy élek úgy, ahogyan sikerül, hanem a kereszténység, Jézus Krisztus követése minden nap hűséges követés. Talán ez megy a legnehezebben. Talán erről beszélünk a legkevesebbet. Talán ezt szégyeljük bevallani leginkább, hogy mennyire nem megy, hogy mennyire igaz az ránk is, hogy van egy vasárnapi viseletünk, egy vasárnapi gondolkodásunk, egy vasárnapi szent beszéddel megtöltött életünk, és vannak a hétköznapjaink. A tanítványság az nem vasárnapra szól. Csak vasárnap ülünk be, újra és újra a padba. A mindennapok világában derül ki az, hogy tanítvány vagyok. Fiatalon és öregen, a házastárs megválasztásában, a pályaválasztásban, a munkában, a mindennapi életben. Mert megpróbálom azt tenni, amit Krisztus tenne egy adott szituációban. Imitálom Krisztust. Így hívták a középkor nagy misztikusai szépen és nagyon igazán a tanítványságnak a lényegét. Krisztust megélni a hétköznapokban. Úgy beszélni hétfőn vagy szerdán azokkal az emberekkel, akik nem hisznek, mintha vasárnap beszélnék velük, mintha Krisztus beszélne velük. Úgy megbocsátani az én ellenfelemnek, ahogyan ő bocsátott meg nekem. És úgy tekinteni az élet dolgaira, értékeire, ahogyan Krisztus tette. Ez a tanítványság. Szabó püspök úrnak a megtérésre vonatkozó egyik definícióját, amíg élet nem fogom elfelejteni, azt mondta, a megtért ember az, aki beül Krisztus iskolájába. Aki beül ebbe a padba. Aki tanítható. Akit Isten tanít. Akiben Isten szent lelke munkálkodik. Aki nem azt mondja, hogy én már készen vagyok. És végül, testvérek, még egyet hadd említsek itt Isten tiszteletünkön, mert hogy ez is szerepel ebben az igében, hogy a tanítványi közösség a testvéri közösség is. Ó, de sokszor elcsépeltük már ezeket a szavakat, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak. Berényi József, egykori debreceni lelkipásztor, aki a kommunizmus idején nagyon sok-sok hátratételt szenvedett, ő volt az, aki megpróbálta az evangéliumot minden körülmény közepette Debrecenben hirdetni. Ő az, aki önéletrajzi művében ezekről az elcsépelt szavakról szól, és amikor azt mondja, hogy kapott egy levelet valami egyházi hatóságtól, hogy kedves jó szolgatársam, kérlek, légy oly jó, befáradni hozzám egy baráti beszélgetésre, akkor azt tudta a közbeszédből, hogy áthelyezik a Nyírség legkisebb falujába. Ez gyakorlatilag ez volt ennek a mondatnak, a baráti beszélgetésnek a lényege, hogy te most innen repülsz. Meg amikor őszinte testvéri köszöntéssel szólít téged barátod és előjárod, akkor tudta, hogy fegyelmit fog kapni. No, testvérek, itt a szó eredeti értelmében beszél a Szentírás arról, hogy milyen a gyülekezet közössége. A sajátjából a másiknak adni tudó, a másik szükségét meglátó, hogy az antiókiaiak visznek adományt a Jeruzsálemben lévőknek. És ez forradalmian új volt az első században, hogy valaki, aki nem vér szerint, vagy nem náció szerint a rokonom, barátom, hozzám tartozom, az mégis a testvéremmé lett. Adja meg az Isten, hogy vessük le mi magunk is azokat a kórjainkat, rangkórokat, főtiszteletű, nagytiszteletű, tiszteletes, előjáró, hanem legyünk a szó legnemesebb értelmében testvérek, akik odafigyelnek a másikra, a másik örömére, imádságos témájára, küzdelmére és bajára. Kedves testvérek, igény most erre bátorít bennünket, hogy lássuk meg a mi kereszténységünket. És az utolsó kérdés az, hogy vajon ráismerünk-e ezek után önmagunkra. Felírtam még néhány szót, amit kifejthettem volna ebből az igéből, de nem tettem a szentek közösségét, vagy kifejthettem volna, itt szerepel először a presbiter kifejezés előjáróként ebben a szakaszban, de most maradjunk azoknál, amiket átgondoltunk. Ráismerünk-e saját magunkra, hogy mi keresztények vagyunk, hogy mi egymásnak testvérei vagyunk, hogy mi tanítványok vagyunk. Jellemző ez rád. Isten igéje így formálta elejünket, és így próbált formálni bennünket. Légy méltó Krisztus nevéhez, e gyönyörű névhez, amelyet Isten ajándékozott Krisztus által neked. Amen. Jöjjetek most, fennállva imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy Krisztusban megmutattad magadat nekünk. Köszönjük, hogy a magad népéül hívta el mindnyájunkat, és köszönjük azokat, akik ezen az úton előttünk jártak, köszönjük az egyház első tanítóit, apostolait, vértanúit. Köszönjük mindazokat, akik bizonságot tettek az elmúlt századok hosszú során, köszönjük azokat, akiken keresztül megújítottad népedet a hitben, és köszönjük azokat, akiktől mi magunk is megtanulhattuk az első imádságokat, az első történeteket arról, hogy te hogyan szeretted és hogyan vezetted ezt a világot. Kérünk, áldj meg bennünket lelkeddel úgy, hogy a keresztény néphez méltók legyünk. Segíts, hogy Krisztusnak igazi követői lehessünk, akik mindenben úgy élnek és úgy szólnak, úgy döntenek, és úgy tesznek vallást, ahogyan azt mesterüktől tanulták. Kérünk, hogy újítsd meg a te népedet szerte a világon Krisztusban, a Krisztus hitben, a Krisztus lelke által, hogy mi valóban szentek lehessünk úgy, ahogyan te meg tudod szentelni az embert. Hogy mi valóban testvérek lehessünk úgy, ahogyan csak te tudod testvérét tenni az embert embertársával. Legyen a te áldásod a te népeden, kérünk, Urunk, add a te szent lelkedet minden felekezetnek és minden gyülekezetnek, amely hisz és vall téged. Legyen a te áldásod azokon, akik szívből igyekeznek téged követni, rólad bizonságot tenni. Gyógyító és áldó szeretetedért könyörgünk azok számára, akik testvéreink, akik szenvedő testvéreink, akik ma éheznek, akik ma betegek, akik megfáradtak, akik özvegyek, akik árvák, akik gyászolnak, akik terheket hordoznak, akiket megaláznak, és akiket jogaikból kiforgatnak. Urunk, légy az ő gyámoluk. Szent lelkedet pedig ne vonj meg tőlünk, légy a mi testvérünkkel az ő keresztelkedésében és konfirmációjában. Kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Testvéreim, készüljünk keresztelőre és konfirmációra. Maradjunk fennállva, 121. Zsoltárnak énekeljük első versét. Kedves testvérünk, gyülekezetünk imádságos szívben hordozott téged, és szeretettel köszönt most az Atya, a Fiú, a Szentlélek és a teljes Szent Háromság az egyigaz Isten nevében. Áldjuk Istent, aki arra indította szívedet, arra a döntésre juttatott, hogy Jézus Krisztushoz csatlakozz a keresztség által, befogadtass Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, és így ennek a gyülekezetnek is szolgáló, úrvacsorázó tagja légy. Áldja és szentelje meg Isten a te elhatározásodat. A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el, testvéreim, helyünket. A Krónikák könyvéből hozok egy igét, áldásul is majd Tünde életére. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek az ő orcáját szüntelen. Református keresztény hitünk szerint, akik Istent keressék, azoknak hinnie kell, hogy ő létezik, és Isten pedig megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezt mondja az Új Szövetségben Isten igéje, és az Ószövetségben pedig arról a keresésről és kutatásról hallunk, amely minden embernek szív szerinti vágya megtalálni az élet forrását, megtalálni az élet urát. Gauguinnek, a híres festőnek van egy zsákvászonra festett alkotása, olyan óriásnak tűnik, de a legnagyobb alkotása, élete nagy válságában készült, amelyben azt a kérdést firtatja, hogy honnan jött az ember, és hogy merre tart az ő élete. Tünde is, ha nem is ilyen Gauguin-i zsákvászon életből érkezett ide hozzánk, de
egészen bizonyos, hogy az ő személyes életét, családja életét, az Isten keresése és közelsége átjárta és átjárja itt a napokban. Talán nem árulunk el indiszkréciót, hiszen itt történt, amikor gyermeküknek keresztelője volt. Az imaházunkban, amikor most keresztségre és konfirmációra kerül sor, amikor szövetséget szeretnének kötni, ez mind-mind annak a jele, hogy az ember keresi az Istennel való kapcsolatot, és ebben a keresésben bátorításul szólal meg az ő igéje, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek az ő orcáját szüntelen. Annyi mindent kereshetne, annyi mindent találhatna ebben a világban, amely azt mondaná, én vagyok az igazság. Hitünk és ennek a közösségnek legszentebb meggyőződése az, hogy Krisztus az igazság. Élete minden napján, munkájában, szerettei körében, hétköznapi életében legyen ez bátorítás és buzdítás, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek az ő orcáját szüntelen. Mert ha nem így történik, akkor kifolyik a kezünkből az élet. Akkor áthullanak a mi ujjaink között a homokszemek. Akkor szeretne az ember valamit markolni a mindennapok világából, és azt látja, hogy üres a keze. De ennél fájdalmasabb, amikor azt látja, hogy üres a szíve. Amikor azt látja, hogy már nincs miért élnie. A mai világnak kulcskérdése ez, hogy nem csak a kezeink között folyik-e ki az élet, hanem a szívünkből nem folyik-e ki Isten szeretete. Éppen ezért valaki azt mondta, saját magára tekintve, egész életét minősítve, életem olyan, mint egy lukasvödör. Bármit töltök bele, kifolyik belőle. A tanács pedig az volt neki akkor, ezt a vödröt engedd le a kútba, jó mélyre, hogy megteljen a vízzel, hogy körülötte is az az élet legyen, amely belőle hiányzik. Hát, folyamodjatok, folyamodjon tünde is az Úrhoz, az ő hatalmához, és keresse az ő orcáját szüntelen. Adja meg az Isten, hogy ez mindig így legyen. Amen. Kedves testvérek, megkérlek bennőtöket, gyülekezetünk közössége jeléül, hogy fennállva együtt mondjuk el az apostoli hitvallást, amely testvérünk hitvallása is ebben az ünnepi órában. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérem, kérdezlek téged, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény Anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni. Ha igen, feled, a Szentlélek segítségét kérve, igen.
A Szentlélek segítségét kérve, igen.
Tünde, keresztelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves Tünde, miután részesedtél a keresztség sákramentumában, kötelezd el magadat Isten és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére és református keresztény anyaszentegyházunk iránti hűségre. Kérem, hogy mondja utánam az eskü szövegét.
Én, Rüki Tünde,
Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője,
református keresztény anyaszentegyházunknak,
egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Amen. Mint Jézus Krisztusnak és református keresztény anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak téged az úrvacsora sákramentumával való élésre, és mint ilyet a gyülekezet közösségének szolgáló tagjává nyilvánítalak. Isten áldja meg Tündét. Áldásul pedig hangozzék a már többször hallott igei szó a Krónikák könyvéből. Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Amen. Kedves Tünde, tudom, hogy nagy vágya volt ez a mai pillanat, ezért szeretnénk átadni ennek a külső jeleiképpen az emléklapot, és tudom, hogy még nagyobb vágya volt egy szempillás, azt is hadd adjam át itt a gyülekezet közösségében, fogadjam szeretettel. Foglaljuk el helyünket, és még hadd kérjem Szász Ferenc presbiter testvéremet, hogy gyülekezetünk presbitériuma nevében köszöntse konfirmált és keresztelt testvérünket.
Szeretnélek köszönteni gyülekezetünk és gyülekezetünk presbitériumának nevében, most már teljes jogú gyülekezeti tag vagy te is, és elvi tudásodról a KT alapján számot adtál, hadd idézzek ebből a KT-ból, hogy nem szó szerint, csak a lényegét tekintve, a kérdés az, hogy mi az igaz hit, a válasz pedig, hogy az igaz ismereten alapuló, Isten ismeretből fakadó szívbéli bizalom. Hát ezt a szívbéli bizalmat kérem és kívánom, és ahhoz, hogy igaz lehessen a Bibliában olvasott a igénk, hogy egymás hite által épüljetek, ezért szeretettel hívunk gyülekezetünk alkalmaira, nem csak a vasárnapi Isten tiszteletre, hanem bibliaórára, imaórára, egyéb alkalomra. Szeretettel várunk gyülekezetünk testvéri közösségébe, hogy ez mit jelent, ezt éppen ezelőtt hallhattuk. Isten áldjon!
Fennállva egy imádságot mondjunk meg, testvérek. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy te emberi életeket indítasz a te követésedre, hogy vallást tehetnek rólad, hogy hihetnek benned, imádhatnak téged. Add, Urunk, hogy az a csoda, ami megtörtént és megtörténik emberi szívekben, az kiábrázolódjék újra és újra a veled való közösségben, Jézus Krisztus által,
hogy benne és általa, egyedül benne és egyedül általa tünde testvérünk is új életet nyerjen. Fogadd előtt kérünk. Amen. Mondjuk el, testvéreim, ami Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti imádságát, munkáját és adományát. Köszönjük a kirándulásnak a szervezését. A mai alkalommal hirdetem utoljára, adunk 1%-ának lehetőségét, kérem, hogy éljünk ezzel az alkalommal. Gyermektáborainkat hirdetem, július 3-ától 8-áig, hétfőtől szombatig lesz az ottalvós gyermektáborunk Novaidrányban. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket erre az alkalomra. A tábor költsége 25 000 forint. Szülői értekezletet június 9-én 19 órakor tartunk a Pomázi Gyülekezeti Házban. Nyári napközis táborunkat is hirdetem, amelyet Pomázon tartunk majd. Augusztusban lesz ez a tábor, augusztus 15-től 18-áig. Ennek a tábornak a költsége 6000 forint lesz. Természetesen több gyermek esetében a költségek azok valamilyen formában mérséklődnek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn imaóránk lesz Pomázon 5 órakor, és a hét minden napján 17 órakor a konfirmációra fogunk gyakorolni fiataljainkkal, ifjainkkal Pomázon, a gyülekezeti házban és a templomban. Tehát minden nap lesz 5-től 6-ig. Pénteken pedig 5-től, ameddig végig nem megyünk mindenen. 18 órakor hétfőn énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk van Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a Pomázi idősek otthonában, 6 órakor tartanánk női-férfi bibliaóránkat Pomázon, tehát a havi női-férfi bibliaóránk, és ebben most ez egy évadzáró alkalom lesz, majd szerdán lesz Pomázon. Áldozó csütörtök ünnepén 9 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk Csobánkán, 18 órakor pedig Pomázon. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton 15 órakor kezdődik a konfirmáció vizsga a Pomázi templomban. Konfirmációra készült Balog Lóránd, Cák Nóra, Cender Dániel, Kovács Kármen, Mazarai Márk, Óvári Márton, Pálfi Donát, Ruskó Dávid, Sevestény Zsófia, Solava Hajnalka és Zsíros Luca. Szombaton 17 óra 15 perctől presbiteri gyűlés lesz Pomázon. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig konfirmációval egybekötött istentisztelet Pomázon, urvacsorai közösséget is tartunk. Alkalmunkon köszöntjük az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreinket. Egyben kérem testvéreimnek a segítségét is, az 50 éve konfirmáltaknak a megkeresésében és buzdításában. Mi minden Pomázon 50 éve konfirmáltat kiértesítettünk, viszont nagyon sok levél visszaérkezett, a címzett ismeretlen. Több helyütt kértem segítséget pomáziaktól és csobánkaiaktól ebben a kérdésben, hogy segítsünk, de nem csak azokat szeretnénk várni, akik itt a mi gyülekezetünk közösségében konfirmáltak 50 éve, hanem szerte hazában. Így ha közöttünk is van olyan testvér, aki 50 éve konfirmált, csak nem a pomázi gyülekezetben, a szeretettel kérem, hogy jelezze nekem, és természetszerűleg néki is szól a meghívó a jövő vasárnapi ünnepi istentiszteletre. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem ma délutáni alkalmunkat és programunkat 15 órától a reformáció 500. évfordulója alkalmával rendezett előadássorozat következő állomására kerül sor. Szarpa Miklós református lelkipásztor szolgál közöttünk, nyugtalanító és égető kérdéseink, gyermekeink nevelése közben, melyekre érthető válaszokat keresünk, ez az ő előadásának címe. Hívunk és várunk mindenkit az alkalomra, gyermekfelügyeletet biztosítunk. Alkalmunk végén, áldásvétel előtt záró énekül a 229. dicséret első versszakát énekeljük el. Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenésére. Amen. Isten áldja a mi gyülekezetünket, áldás békesség!